Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Utolsó fél órájára fordul a hétvégi menetrend, mi pedig továbbra is könyvet ajánlunk. A misztikus fantasy világának kedvelt írója, Benyák Zoltán befejezte trilógiáját. A Requiem sorozat harmadik kötete az Egy nehéz tél emlékezete címet kapta. Az íróval Olá Andrea beszélget.
Megmutatom a fülszöveget, mert nagyon jó összefoglaló ehhez az interjúhoz is. Paradiso egykor csodálatos városába beköszöntött 99 borzongató tele, ahol a forrongó nyár történései után mindenki a sziget csapdájában vergődik. Sam és a motorosok a végső leszámolásra készülnek. A boszorkánylány Valéria a szerelme életéért küzd. A doktor pedig egy a korábbinál is hajmeresztőbb titokra bukkan. A város kiismerhetetlen ura, talán egész Paradisót el akarja pusztítani, és ez a veszély mindenkinek a terveit felüli. Benyák Zoltán regényének a legvégén belépünk az új évezredbe, a könyv vége pedig egy egészen elképesztő harc Paradiso utcáin életre-halálra. Arról kérdezem az írót először, mióta tudja, hogy ilyen lesz a finálé?
Nehéz a Requiemnek a harmadik kötetéről beszélni, mert nagyon óvatosnak kell lennem, hogy ne lőjek le semmilyen poént. Tudtam nagyjából, hogy hová fog kifutni, tudtam, hogy minden karakternek meg kell legyen az íve, és mi lesz a végjátékban, de olykor még én is meglepődök, és talán az írásban ez a legjobb, hogy alakul a sztori, és menet közben átváltozik a vége, és volt olyan a végén, hogy engem is meglepett egyes fordulat. Tudtam, hogy a főgonosz milyen véget kell érjen, hogy az megfelelő legyen. Tudtam, hogy nem lehet az, hogy megölök mindenkit, hanem kellenek túlélők, és kell, hogy ez az egész úgy végződjön, hogy a hőseim elindulnak a világba, mint ahogy a könyv is elindul, és elviszik az üzenetét a Requiemnek és ennek az egy év eseményének, amit ők átéltek, hogy az olvasó is átélhesse olvasás közben, és hogy lecsapódjon az a mondani való, amit bele akartam csempészni, hogy olyan lesz a jövő, amilyenné mi tesszük, és vigyük el a múltból azt, ami jó volt, és hagyjuk ott, ami rossz.
Hát amilyenné mi tesszük, de azért elég sok célzás van ebben a harmadik kötetben, és talán a korábbiakban is arra, hogy például a médiának mennyire nagy szerepe, agymosó szerepe lesz abban, hogy milyen lesz ez a következő évezred, ugye, mert 2000-ig viszed el, tehát az ezredforduló napjáig viszed el a hőseidet.
Igen, azért a világ az változik körülöttünk, és az, hogy ezt milyenné, nem is az csak, hogy formáljuk, hanem az eszközei, amit nekünk ad azzal, hogy élünk, talán ez a felelősségük.
De mi a bajod a médiával? Itt kapnak azok az újságírók, akik Paradiso helyzetéről írnak hangzatos címeket.
Nem. Igen, de nem azzal van a bajom, nem magával a médiával, nem a rádióval, az újsággal, a tévével, az internettel, hanem az, hogy mikor ellenünk felhasználják. Azzal inkább, és...
De mi befolyásolnak minket?
Hát abszolút, azt gondolom, és minden egyes ilyen, ami központosított dolog, és egyre jobban egy kézbe szerveződő valami, az szerintem egyre veszélyesebb. Azt látom, hogy az elaprózódásnak milyen szépsége volt, hogy nem egy kézben vannak a dolgok, és nem könnyen változtathatók.
Összetudtam hasonlítani, hogy ki mit gondol?
Igen, nem lehet egy csettintésre megváltoztatni a múltat. Ez például ezt múlt héten jutott eszembe. Néztem ezt a műsort, elég nagy port kavart, hogy egy főiskolás hallgató átvette a diplomát, és köszönetet mondott a ChatGPT-nek, hogy segített megírni a dolgozatot. Szeretjük vagy sem, ez van, gyerekek élni fognak vele. Viszont gondolkodtam ezen tovább, és azt gondoltam, hogy ha ezek egy adatbázisból táplálkoznak, már pedig így, akkor mennyire könnyű lesz megváltoztatni a múltat, és mennyire könnyen fognak minket nemzet ellen hangolni, nációk ellen, stb.
Én ezt ügyek ellen.
Akár. Igen. Úgy hívom, hogy digitális Orwell. És most például azt éreztem, hogy ebbe az irányba mozdul, és nem vagyok én a modern dolgok ellen, Isten őrizi, én imádom az internetet, de hát azért óvatosnak kell lenni.
Azért figyeltem különösen erre nyilván, mert én az elmúlt évtizedeket a médiában töltöttem. Másrészt ugye van itt egy rádiós fiú, aki nagyon meghatározó Paradiso tehát a városod életében, és amennyire mondjuk a médiának más vetületeire negatív megjegyzéseket teszel, akkora ereje van itt a szónak, a kimondott szónak, a rádió hullámhosszán kimondott szónak.
Abszolút.
Erről mesélj, hogy ez látod, hogy... vagy mi ez?
Látod, hogy nem csak negatívan gondolok, nem, a médiára, mert a rádiós fiúm az például abszolút olyan, aki így a városnak a lelkiismerete, erkölcsi iránytűje, és bámulatosan jól működik az egész, és kicsit benne van ez a 80-es évek hangulat, amikor, hát nem azt mondom, hogy a rádió aranykora volt, mert annak az aranykora azért ennél bonyolultabb, meg valószínűleg te jobban tudod, mint én, de mikor így az emberekről szólt, és nem a butításról, és azt gondolom, hogy például a rádió egy kimondottan olyan dolog, amit jól is lehet használni, és nekem abszolút pozitívan vonul végig. Hát ez egy trauma neki, mikor elveszik tőle a rádióját, és nem szólalhat meg az éterben, és trauma a városnak is.
A zenét.
Igen, igen, és a városnak is rossz, csak ők ezt nem ismerik fel akkor, mert szól ugyanúgy a zene, ugyanúgy vannak hangok, csak másfajta hangok. És hogy a végén visszaszerzik, szerintem az is egy diadal.
Ugye Paradiso elképesztő helyzetbe kerül, azt írod, hogy világhírű lett ez a város, és a világ legnagyobb emberkísérlete folyik itt. Csak annyit, amennyit el lehet róla mesélni. Mi történik? Ugye, aki az előző kötetet olvasott, tudja, hogy felrobbant a híd, ami összekötötte Paradisót a világ többi részével.
Engem úgy tanítottak írni, hogy védj egy marék érdekes embert, és zárd össze őket, hogy ne tudjanak elmenni, és akkor egymás torkának esnek, vagy szeretik egymást, hogy valami lesz, de a leves elkezd fortyogni. Én is ezt a metódust követtem itt, hogy felrobbant a híd, és a város magára maradt, bezárkózott önmagába a polgáraival, a vezetőivel, a rádiósokkal, motorosokkal és a Dr. Pestissel együtt, és hogy mi sül ki majd ebből, ezt akartam a finálére tartogatni. Azt gondolom, hogy jól szerepeltek mindannyian, és itt bontakozik ki az igazi személyisége az egyes szereplőknek.
Hogy valójában mennyit érnek, vagy hogy van egy krízishelyzet, ami mondjuk megváltoztatja az ő korábbi magatartásukat? Ugye van itt az ügyvéd például, az a motorosok egyike, akit eléggé utálunk az előző részben.
Remélem azért most pozitívabb lesz az ő mérlege, őt nagyon akartam a végére jó fiúra fordítani. Igen, tehát szükség van, baj van, háború van. Itt aztán fölcsapnak a lángok, dörögnek a fegyverek a végén, és azt, hogy mindenkinek megmutatkozik az igazi arca, azt úgy értem, hogy ez az a pillanat, mikor az a mindennapos máz, ami ránk van kényszerítve, eltűnik, vagy leég, és kiderül mindenkiről, hogy milyen. Mert ez egy teljesen más élethelyzet, mint amiből a nap 24 óráját vagyunk. Ők belettek zárva ide, és zajlik a nagy finálé.
Hát és ráadásul azt lehet tudni, hogy valaki mérgezi a vizet.
Igen. Ez nagyon érdekes volt, hogy az agymosást, hogy fogom én azt ábrázolni a könyvben, hogy megpróbáljuk az agyunkat manipulálni, és akkor ezt a metódust találtam ki, hogy egészen konkrétan a vízbe kevernek drogokat, és akkor így veszik el az embereknek a józan eszét. Egyébként meg ugye ez az egész Requiem történet egy főprób, ez a 21. század főpróbája, amit egy ördögi színházi rendező tart, aki félig evilági lény, félig pedig nem, és ő az, aki arra hivatott, hogy ugye tovább gördítse az időnek a kerekét, és hogy a jövőt elhozza is, és megérkezzen végre.
Ez a polgármester, ugye ez a színházi rendező, és az most kitágíthatjuk ezt a szókapcsolatot, hogyha színház az egész világ, ugye te hivatkozol erre, akkor ő mindent is rendez a világban, sok-sok évszázad óta.
Igen.
De ez legyen a könyvtitka, többet nem adunk el róla. De hogy végülis ő a hatalom birtokosa, és ő az, aki drogokkal, és egyébként a médiával is mossa az emberek agyát, tehát hogy végülis mindent felhasznál.
Abszolút.
Az ember azt gondolja, hogy ez a város elveszett. Azért azt elárulom neked, hogy mondjuk az utolsó harmadáig azt gondoltam, hogy jó, hát innen már, hát hogy vissza, vagy mi ébreszti fel ezeket az embereket?
Ennek örülök, ezt mondod, mert ugye úgy szól az aranyszabály, hogy van egy olyan pillanat, amit minden filmben és könyvben muszáj ábrázolnunk, hogy a perc, mikor elveszett az egész történet, és abból kell visszajönni a hősöknek, és onnan kell fölállni. Na, örülök, hogy éreztél benne ilyet, mert ez volt a cél. Csak az erősek, akik megőrzik a józan eszüket, a józan gondolataikat, és nem csavarja el a fejüket az új világ, azok tudnak talpon maradni, és ők azok, akikre támaszkodhat ez az egész város. Hát róluk szól mind a három kötet igazából.
Ugye az ügyvédet említettem, de most gondolva azokra, akik esetleg nem olvasták az előző két kötetet, azért említsük meg a főbb szereplőket, jó? Mégpedig olyan szempontból, hogy ebben a harmadik részben ugye mondtad, hogy máshogy viselkednek, vagy új módon is viselkednek, mint ahogy eddig megismertük őket. A Pestis doktor, aki nagy kedvencem, Sándor utának üteltettél lábalól az első kötetben, tehát nagy kedvencem a regényben, és szerintem mindenkinek, neked is, én azt láttam, hogy most nagyon elveszett. Eddig azért annyira lehetett tudni, hogy ő meg akarja menteni a várost, hogy ő krónikása a város történetének, és most ki lehet tud billenteni ebből, morfondírozik rajta, hogy érdemes-e.
Igen, az biztos benne van, hogy egyáltalán érdemesen megmenteni ezt az egész világot, de én azt gondolom, hogy a kettesben elveszett igazán. Ez a hármas egy kicsit a magára találásnak, és újra felveszi a kesztyűt szó szerint, és harcba száll. Megint van egy kis nyomozós része, ő az, aki tovább gördíti az eseményeket, abba is megtörténnek a rádöbbenések, hogy hát itt mérgezik a vizet, s a többi életünkre törnek, és beleszáll abba a csapatba, nem magányos hős többé, hanem egy csapatnak a része, akik meg akarják menteni ezt az egészet.
Tényleg. Igazából érdekes, hogy egy városért dolgozik, ugye ez az ő vállalása, és mindig egyedül.
Mindig egyedül.
És ebben a részben.
Most már nem.
Most nem. Az előző részben megint csak azokra gondolva, akik nem olvasták, az előző részben egy újabb lövés éri az ő fejét, ami miatt elveszti az emlékezetét, tehát azért elveszett, hogy úgy mondjam fizikailag, de most ugye én úgy éreztem, hogy nincs már meggyőződve arról, hogy ez a város megérdemli, hogy ő ennyit tegyen érte.
Vannak benne kételyek, meghalt a szerelme, azért értsük meg őt.
Érdekes, hogy még tudtál belőle újat mutatni, hogy ilyennek még őt nem láttuk. Mi a helyzet a fiatalokkal? Ugye az fontos, hogy az olvasó ígéretet kap a történet végén, vagy pedig lezárást kap. Van két fiatal, Valéria és az Adam.
Igen, hát szinte...
A rádiós fiú.
Mindegyik karakter fontos valamiért, de ők azt gondolom, hogy ilyen kiemelt fontosságot kaptak itt a harmadikban, már csak az életútjuk miatt is. Ugye Valéria tinédzser lány, és akkor az első két kötetben az öreg anyjához került, aki boszorkány, és akkor megtanította ezekre a praktikákra, most pedig ő felnőtt nő már. És hát nem tudja elkerülni azt a sorsot, ami a szüleinek és a nagyszüleinek volt. Kicsit sajnáltam is, sőt, büszke is voltam rá, hogy végigcsinálja. A legfontosabb, amit ő hozzátett az egészhez, és ezt nagyon éreztem menet közben, hogy így kell történjen, hogy ő az, aki összehúzza ezt az egész brigádot egybe. Ő noszogatja a szerelmét, a rádiós fiút is, hogy csináljon már valamit, és haladjanak a dolgok, és ezt tök így látom a mindennapi életben, hogy a nők a mozgató rugói, nem csak a férfiaknak, de szinte az egész világnak, és ezt tényleg így akartam ábrázolni, mert ebbe hiszek, hogy ez egy ilyen alapigasság. A rádiós fiúnak pedig nem is lehetett más vége ennek a történetnek, csak az, hogy ő az apjának a nyomdokaiba lép, és megpróbál lelkeket megmenteni, hírül viszi azt, hogy mi történt ebben a városban, és ő az, aki megpróbálja majd a jövőt jobbá tenni. Neki nem is lehetett más sorsa.
Korábban is beszéltünk arról, hogy a Requiem az miért íródott, és hogy neked mi az álláspontod a 2000 előtti évekkel, és ami azóta van, hogy mennyit változott a világ, és neked mi tetszik, és mi nem tetszik, főleg nem tetszik ebben a 2000 óta eltelt időszakban, akkor az emberi értékek, vagy a megbízhatóság, vagy ilyen alapvető emberi értékek nagyon fontosak, és végül is ezzel az üzenettel küldöd tovább az olvasót. Én úgy látom. Tehát a Sándor, ő az, aki ezt megtestesítette.
Így van. És a fia is ez lesz, és felszáll ugye arra a motorra, amiről az apja leszállt, és azon vág neki a világnak.
De te hiszel ebben egyébként, hogy ezekhez az értékekhez kell visszanyúlni, és nem az van, hogy alkalmazkodnunk kell az új kihívásokhoz, és lehet, hogy fölhíkul az, amit mi biztos
megmondoltunk. Is. Biztos, hogy új dolgok is lesznek, új eszközök, stb., de azt gondolom, és néha azért, mikor látok egy-két fiatalt, igenis találok köztük olyanokat, akire azt gondolom, hogy büszke lennék, ha az én fiam lenne, és azt szoktam gondolni, hogy na hát, az ő nemzedékükben is igenis van értékes, és olyan, aki fölismeri a fontosságot, az igazi fontosságot, és akkor kicsit úgy kivirulok, mert nem akarom én a generációjukat lehúzni. Vannak ott is fontos emberek, és azt remélem, hogy ők fognak szóhoz kerülni, ők ülhetnek majd a mikrofon mögé, ők ülnek fel a motorra, ők viszik a hírt.
De például ők milyenek? Neked mi az, ami rokonszenves, vagy aminélkül a világ nem lehet jó?
Hát most egy mondatban összefoglalva, én azt látom, hogy nagyon sok olyan van, hogy amihez jogom van, azt már nagyon jól tudják, a kötelességemet pedig kevésbé. és nagyon ritka kivétel, de igenis látok olyat, aki ezt fordítva gondolja, és egy egészségesebb életképe van, mint a generáció a legtöbb nének, és azt remélem, hogy ők érvényesülnek majd. Az egyik legfontosabb jelenet talán ebben a kötetben, mikor a Vernon, a főgonosz elmondja azt, hogy ő hogy képzeli el a jövőt. És ott ülnek a lányjal, akit elrabolt lányjal, és a város képe, ugye már be van kamerázva az egész, és mindegy mozit úgy nézik, és akkor mondja, hogy na hát ebbe fog megszületni a következő generáció, a te gyereked is, és ilyen lesz a jövő. És akkor ott leírja neki egy hosszabb monológba, hogy milyen jövő vár rájuk.
Utcai harcokat mutat a képernyőn.
Igen. Igen. És szerintem nagyjából igaza lett, hogyha most oda kapcsolunk a hírekre.
Egy-két ilyen benyákos fortéről beszéljünk. Hogyan lesz egy Bob Dylan szám szövegéből varázsige?
Remélem ezt tetszett. Ezt nagyon szerettem írni. Imádom. Egyébként nem vagyok nagy Bob Dylan rajongó, mindig csak ilyen torzított gitáros rock and roll-t szoktam hallgatni, és mostanában kapok rá az ilyen akusztikusabb témákra, és a Bob Dylannek azért rengeteg költői véna szorult bele, de sokkal több, mint másokba, és ma nem fogom tudni pontosan idézni, hogy times they are changing, hogy változnak az idők, és ez pontos, ez maga a Requiem volt. Mikor ezt hallgattam, szerintem hozzájárult ahhoz is, hogy én ezt elkezdtem megírni, ez a dal. És hogy olvastam a szövegét, egy az egybe az volt, amiről én írni szerettem volna. Úgyhogy először csak a könyv elé akartam idézetnek, de a Benyák Zoli könyvekben mindig van zene, és valamilyen úton, módon vagy a Bob Dylan, vagy az Ozzy Osbourne, vagy egyéb rock'n'roll hősök belopóznak a szövegbe. Ő annyira belopózott, hogy igen, varázsige lett a szövegéből.
No és mi a helyzet az álommal? Ugye a Valéria álmot lát.
Igen.
Nem akármilyet, ugye egy ilyen delíriumos igen. álmot, és nekem egyébként is nagy titok, hogy az írók hogyan írnak álmot. Tehát, hogy mennyire kell elszabadulni a fantáziának, mert nyilván az álomnak is vannak szabályszerűségeid. Szóval, hogy ez hogy van? Ugyanúgy írod, mint a valóságot?
A Benyák Zolinak ehhez nem kell ópiumot szedni.
Nem is gondoltam.
Ő alapból tud ilyen delíriumost írni, sőt, nekem inkább ahhoz kell erőlködnöm, hogy a normál szöveget meg tudjam érni. Én imádok lázálmot írni, és majdnem minden könyvemben van egy-kettő ilyen oldal. Itt is becsempésződött ugye a Valériának az álma, amiben benne vannak a félelmei, a múlttal kapcsolatban, a jövővel kapcsolatban, és az egész egy ilyen kifordult, széteső világban történik, ahol a falak leomlanak körülötte a város lángokban áll, amiből nagy része valóra is válik még ebben a kötetben. Nagyon jó delíriumot írni. Ez a kedvenc hobbim.
Vannak olyan filmek, amik szerinted hatottak rád, hogy ennek a képi világát megteremtsd, ennek a harmadik regénynek kifejezetten? Mert korábban beszéltünk róla, hogy Paradiso honnan kapta az épületeit, meg honnan kapta a szerkezetét, ugye ezt elmesélted nekem, hogy igen. Az Esztergom.
Ez Esztergom városnak a
képe. Az csodás, ez nagy flash volt, amikor ezt elmondtad, de tényleg az ember elkezd járkálni az utcán fejben, akkor ott van. De azért az, ami történik az emberekkel, vagy például, amikor a motorosokról írsz, akik elbújnak, és kóborolnak, és élelmet próbálnak szerezni, tehát, hogy nekem a Mad Max-tól kezdve minden eszembe jutott tényleg.
Minden is van benne.
Igen? Igen.
A motorosoknál, mikor az ő fejezeteiket írtam, akkor nagyon sok western néztem. Őket egy ilyen modern western hangulatúra akartam, ahol forróság van, és poros a kabátjuk, és kietlen az egész, és már nem ettek két napja, de ha valaki hozzájuk szól, akkor azonnal tüzet nyitnak, és nekem egy kicsit a szabadságnak a mintaképei ők, és maga a westernnek is azt gondolom, hogy a szabadság szeretetéről szólnak leginkább. Úgyhogy ott például azokból a képekből kellett támaszkodnom, amit a Volt egyszer egy vadnyugat, stb. Egyébként a Volt egyszer egy vadnyugatot moziban is nézik a fiatalok, azt hiszem a legelső könyvben, hiszen a Volt egyszer igen. egy vadnyugat is arról szól, hogy megérkezik a jövő, a vonat, a vonatsinek, ahogy haladnak előre a pusztában, az a jövőnek, ahogy közeleg, és a klasszikus western korszaknak vége, az egyik korszaknak az alkonya, úgy, ahogy a Requiem is. Tehát ezek az apróságok, amik benne vannak, ezek a zenék, képek, film, utalások, ez mind csak úgy kerülhet bele egy Benyák Zoli könyvbe, hogyha kapcsolódik a témához, és stabil szerkezetet ad neki. Egyébként meg a katedrális és egyéb fejezeteknél valószínűleg például a Tim Burton filmek nagyon hatottak rá. Én imádom a Tim Burtont, a képiességét, ahogy megjelenít dolgokat, és biztos vagyok benne, hogy szivárgott be Tim Burton-ös vonás a sorok közé. Nem mindig azt mondják, hogy olyan sötét, amit írok, de mindig úgy igyekszek, hogy az egész arról szóljon, hogy a sötétség végén találunk egy gyufaszálnyi fényt, ami felé el lehet indulni. Azt remélem, hogy a Requiem az ad egy kis fényt is az olvasónak is.
Benyák Zoltán íróval Olá Andrea beszélgetett. És mára ennyi, a hétvégi menetrend holnap folytatódik. Holnap is a hét legérdekesebb beszélgetéseit hozom majd a gazdaság, a kultúra és az életmód területéről. Tartsanak velem akkor is, köszönöm a figyelmet, szép napot, jó étvégét!